Körforgásos gazdaság címmel a hulladék visszaforgatás, az életmód és a természetvédelem mentén igyekszik a témát minden irányból szemléletesen, élményszerűen feldolgozni a természettár legújabb kiállítása. Az összetett interaktív tárlat a debreceni Mélius könyvtár emeleti kerengőjén kapott helyet. Az ismeretterjesztő tablók érthetően magyarázzák a kisiskolások számára, hogyan lehet mindent hasznosítani a kiskertben, a lehullott lomptól kezdve az esővízen át egészen a konyhai szemétig. Váradi Zoltán, a természettár tulajdonosa, vezetője, ismét egy nagy kiállítás, és már megszokhattuk, Zoltán, hogy ez illeszkedik valamilyen sorozatba, valamilyen egységbe. Mi a címe ennek a kiállításnak?
Lényegében a kiállítás címe rövidítve annyi, hogy egy interaktív kiállítás a körforgásos gazdaságról. Maga a cím ennél sokkal hosszabb, méghozzá arról szól, hogy a zöld hulladékok és az élelmiszer hulladékoknak a helyes visszavezetése a körforgásos gazdálkodás révén.
Ezért ez elég bőséges téma. Elég sok mindent magában foglal, és ahogy már megszokhattuk tőled, mindig valami nagyon csalogató, hívogató momentummal kezdődik minden kiállításod. Ez most is így van, nem árulok el semmit, majd mondd el te.
Valóban, a körforgásos gazdálkodás az életünk számos pontján előjön. Mi úgy gondoltuk, hogy itt a kertet vesszük alapul, hiszen a kerttel nagyon sokat találkozunk, akkor is, hogyha nincsen effektív kertünk, de azokat a dolgokat, amiket fogyasztunk, azokat valahol általában egy kertben fogják majd megtermelni. Itt mi egy kertet építettünk fel. Itt a lugastól kezdve a magaságyáson át, gyakorlatilag a vetéstől az aratásig történik benne minden, és minden egyes mozzanata a körforgásos gazdálkodásban szembe fog velünk jönni.
Ami nekem most feltűnt, hol vannak az óriás, gigantikus káposzták és zöldborsók és paradicsomok?
Itt vannak, de most nem gigantikus méretben gondolkodtunk, hogy ez a virágnyelven esetében volt, hogy hatalmas nagy virágokat hoztunk létre. Itt nem, itt próbáltunk mérethűek lenni, de a káposzták és paradicsomok itt vannak, egyrészt például lehet piacra járni, és lehet gyakorlatilag kertészkedni is.
Szerinted egyébként hány kisiskolás megy el a piacra?
Én bízom benne, hogy egyre többen. Tehát ezt a körforgásos gazdálkodást gyakorlatilag évek óta folyamatosan csináljuk a természettár programjában, különböző előadások formájában. Itt pedig volt egy lehetőség, amit itt szeretnénk megköszönni egyébként az Energiaügyi Minisztériumnak, hiszen ők támogatták ezt a projektet, és bízok benne, hogy ide is nagyon sokan fognak eljönni iskolai előadások, iskolai órák keretében, és mindegy kiegészítik majd a tananyagot.
Sok mindent szeretne megmutatni ez a kiállítás, ezt kérdeznem se kell, hiszen látja az ember laikusként is, és azt se kell kérdezni, hogy hol is kezdődik, mert ennek a kiállításnak valóban van eleje és vége, ugye jól sejtem?
Mindenképpen, tehát gyakorlatilag ugye mondtuk az előbb azt, hogy vetéstől az aratásig megyünk, a betakarításig, de még azon túl is, mert még egy kicsit a tartósításra is gondolunk, és nem tudtunk gyakorlatilag egy témakörnél megragadni, nem tudtunk úgy, hogy csak a kert, úgyhogy egy kicsit benne van a minőségi időtöltés, egy kicsit benne van a divat, és kicsit benne van a táplálkozás is.
Csináljunk kedvet ehhez a látogatóknak, és miután már túl vagyunk ezen a nagyon-nagyon szép kis piaci pulton, ugye, ami azért nem egy hagyományos, azt is hozzá kell tenni. Utána jönnek ezek az oktató tablók, molinók, vagy hogy is nevezzük, igaz?
Igen, ők most keretezett molinók lettek, most nem rollapot használtunk ebben a kiállításban, és egy különleges stílusban, most egy tankönyv stílusban valósítottuk meg mindazt, amit tálalni szeretnénk a nézők és elsősorban a gyerekek felé. Az első pár tablón a permakultúra kerül szóba.
Ugye, vagyis?
Vagyis a permakultúrát ugye nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez egy kertészkedési módszer, de nem, a permakultúra ennél sokkal több, a permakultúra egy szemléletmód, ami gyakorlatilag a körforgásos gazdálkodásnak az egyik alappillére.
A természet stabilitási módszere, szóval itt azért olyan fogalmakkal is találkoznak a gyerekek, amiket ők nem biztos, hogy használnak az iskolában.
Valószínű, de próbáljuk itt rávezetni őket, az, hogy egyrészt a szókincsük is fejlődjön, másrészt pedig így lesznek érthetőek és konkrétan megfogalmazhatók azok a gondolatok, mint a természet stabilitási módszerében, hogy mit is jelent az, hogy stabil a természet, és mik azok a különböző olyan momentumok, amik megingathatják a természetet. Ugye egyértelműen az emberi beavatkozásra gondolunk.
Hát nem is te lennél, hogyha nem raktál volna ide gyorsan egy kis összerakós játékot, ugye?
Igen, ugye a játékok azok fontos szerepet játszanak a kiállításainkban, de különleges módon itt ebben a kiállításban most nem a klasszikus játékokkal foglalkozunk, hanem minden egyes játékelem egyébként kapcsolódik valamilyen szinten a kiállításhoz. Itt a körforgásos gazdaság modelljét lehet kirakni, ugye érdekes módon meg kell keresni, hogy melyik hová illik. Kicsit segít egyébként az ábra, de csak tényleg kicsit, mert a színek sem stimmelnek, illetve a formák is máshogy vannak vágva.
Most akkor jól sejtem én, tehát a körforgásos gazdálkodás a vetőmagnál kezdődik valahol?
Illetve ott kezdődik, hogy visszaforgatjuk mindazt, amire úgymond nincs szükségünk, és a lehető legminimálisabb hulladékot állítjuk elő, vagy termeljük meg.
Ez falun így működött mindig.
Ez a természetben is így működött mindig.
Takarékosság csak álmegoldás. Szóval a takarékosság csak álmegoldás, ezt hogy kell értenünk?
Úgyhogy ha azt gondoljuk, hogy például olyan tisztítószereket vásárolunk, amik környezetbarátok, de azoknak a csomagolása azonban sokszor nem az, az ilyen téren például már kapásból összeütközésbe kerül. Próbáljuk meg mindig azokat a dolgokat preferálni, amelyek tényleg természetközeliek vagy természetesek.
De egyébként most már nagyon sok cég törekszik arra, hogy inkább ilyen utántöltőket gyártson. Ez jó megoldás lehet?
Valamilyen szinten igen. Tehát a körforgásos gazdálkodásban, hogyha belegondolunk, hogy az idei évtől kezdve rengeteg műanyag, illetve üveg visszaváltható lesz, ez természetesen a körforgásos gazdálkodásnak az egyik modelljét fogják képezni, de az igazán jó dolog az lenne, hogyha ezektől a műanyagoktól teljesen mentesek lennénk, és a visszaváltás se kerülne szóba.
Azt gondolom, talán ez a tabló a kulcsa az egész tananyagnak, ha szabad így fogalmazom, ami itt látható, hiszen ez olyan szépen bemutatja a természet rendjét a kerti körforgásban, és talán ebből érthetik meg a legszemléletesebben a gyerekek, hogy miről is beszélsz, ugye?
Ugye egyrészt a nyilak tényleg itt segítenek elmagyarázni magát az ábrát is, de a fényképek is nagyon jók ilyen téren, hogy melyik az a kert, amelyik tényleg természetes, és melyik az, amelyik nagyon-nagyon mesterséges. A régebben olyan nagyon divatos tuja, térkő és gyep kombók, hál' Istennek most már kifelé mennek mondjuk azt, hogy a divatból, és egyre többen ismerik fel, hogy természetes vagy természet közeli kerteket próbálnak meg létrehozni.
Igen, csak hát ugye itt a divat, meg a trendek az óriási, az nagy úr.
Csak ha belegondolunk, azoknak a fenntarthatósága is sokkal több, tehát sokkal többet kell locsolni, vagy hát gondoljunk egy olyanra, hogy amikor egy kertet leterítenek zúzott kővel, és a közepébe beültetnek egy tuját, és ez a tuja egy-két éven belül kipusztul, hiszen a zúzott kő megfőzi a tuját, ráadásul az éghajlatváltozás miatt a tujának már nem is olyan kedvező itt az Alföldön, akkor sokkal jobb, hogyha eleve azzal kezdjük, hogy egy olyan kertet hozunk létre, amelyik ide való és könnyebben fenntartható.
Tudod, már csak az a szép zöldgyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
Igen, igen, sok növényt ültetünk, ugye, ami nem a mi klimatikus viszonyaink között érzi a legjobban magát, ez így van?
Vagy nem gondoljuk át, hogy mi az a növény, ami a mi kertünkbe való. Például nem veszük figyelembe a benapozottságot, a mikroklímát, vagy akár éppen a vízigényt.
És nem gondolunk a kisebb élőlényekre. Ugye, rájuk is kell gondolni.
Meg a nagyobbakra, és mindenképpen, hogy legyen élőlénybarát kertünk.
A természet fenntartható fejlődési módszere, de legszívesebben most odébb állnék, de magyarázd már el, hogy miről van szó.
Ugye kétféle gazdasági modellt lehet itt gorcsó alá venni, és ezt tényleg azt gondolom, hogy az általános iskolás tanulók alsósai is simán megértik. Ugye van egy lineáris gazdasági modell, amikor gyakorlatilag veszünk és fogyasztunk, és utána pedig mindent kidobunk. Ez itt be is mutatja ilyen kreszttáblákon, hogy ez zsákutcába vezet. A körforgásos gazdaság lesz az a modell, amely tényleg fenntarthatóbbá teszi a mi életünket.
Az avar legyen veled.
Az avar egy olyan hulladék, amit semmi esetre sem nevezhetünk szemétnek. Ugye ez egy tipikusan évmilliók óta tökéletesen működő körforgási folyamatnak az alapja, hiszen a lehullott levelek újra és újra hasznosulnak, a lebontó folyamatokat végző szervezeteknek köszönhetően. Itt vannak egyébként ők is.
Uha, jaj, de jó! Plüssmesztelen csiga, életemben nem láttam még ilyet. Zoltán, azért csak van itt olyasmi, amire úgy felkapják majd a fejüket a gyerekek. Nagyon klassz! Mi mindent látunk itt, nagyon tetszik.
Ugye itt a komposztálóban élő szervezetek vannak bemutatva. Mondhatnám azt, hogy méretarányosan, de eltúlzott méretekkel, hiszen 70-80 centis földig liszta, ezerlábú pinceászka, illetve mesztelen csigák és társaik vannak. Ezek mind-mind horgolva lettek egy kedves hölgy, Gombos Zsuzsa által.
Gombos Zsuzsának gratulálunk az arany kezéhez, és köszönöm, hogy megemlítetted a nevét, mert ez nem kis munka volt ezeket elkészíteni, és jól készítette el, Zsuzsa?
Igen, tehát ő egyébként nagy horgoló művész, és szerintem ő egy kicsit meglepődött, amikor a hagyományos horgolási rendelések mellé, hogy macit vagy nyuszit kellett neki horgolni, én azzal mentem, hogy most szeretnék egy ezerlábút, vagy férget, vagy egy pajort.
És aztán, hogy belevágott, és élvezte? Mit mondott?
Ő azt mondta, hogy rendkívül.
Szerintem ez egy nagyon különleges színfoltja a kiállításnak, de most vissza kell lépnünk ide a fast fashion, slow fashion. Na, miről is van itt szó, hogy kapszula gardrób, vagy variáld, ahogy tetszik? Hogy jön ide a divat meg az öltözködés?
Szintén a fenntarthatósághoz, hiszen tudjuk azt, hogy az utóbbi években, évtizedekben hihetetlen nagy fogyasztó lett az emberiség. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy rengeteg raktárkészlete van az embereknek otthon. Gondoljuk arra, hogy akik kinyitják a szekrényt, és tele van a ruhával, és ugye pláne a hölgyek szokták azt mondani, hogy nincs egy rongyom sem, amit felvehetek. És azt is tudjuk, hogy azok a ruhák, amelyeket 3 éve már nem vettünk fel, akkor a következő évben sem fogunk felvenni. Tehát van raktárkészlet, csak éppen jó lenne, hogyha ettől mindenki úgymond megszabadulna, átadná olyan részeknek, ahol még ezt tudják használni, akár a charity shopokra gondolunk, akár bármilyen más jótékonykodásra, vagy családon belül is lehet természetesen ajándékozni.
Zoltán, miért van az, hogyha valamelyik cég újrahasznosított ruhákat árul, vagy újrahasznosított anyagból ilyen, úgymond ilyen természetbarát ruhatárat kínál, akkor az általában drágább, mint az, amit a hagyományos módszerrel állítanak elő.
Igen, tehát ugye itt még nagyon sokban fel kell nőnünk ezekhez a dolgokhoz. Nagyon sokszor nem veszük figyelembe például magát a minőséget, hiszen sok esetben vannak nagyon olcsó minőségű ruhanemük, de ezeknek egyébként a hordhatósága nagyon rövid idő, amíg egy drágább ruha esetében sokszor az van, hogy ők akár több éven át ki is szolgálnak minket. Ez egyébként nem csak a ruhákra, ez ugyanúgy igaz lesz például a játékokra, illetve a használati tárgyakra is.
Ugye ez a cégeknél az újrahasznosítás terén egy infrastruktúrális hátteret is igényel, hiszen erre külön gyártógépsorokat kell beállítaniuk, mert azt a másik ruhát le kell valahogy bontani. Valószínű ez okozza a drágasságát szerinted?
Sőt, mindenképpen, illetve az új dizájnnak a bevezetése, illetve egy keletkező hulladék is van, tehát sokszor ugye ezeket az újonnan előállított régi ruhákból készített ruhákat ki kell egészíteni új anyagokkal.
Ez nagyon tetszik. Élelmiszer vagy kaja? Na, ez nagyon jó.
Ugye ez a fast food, illetve arról, hogy főzhetsz otthon, és ez arról szól, hihetetlen nagy élelmiszerpocsékolás folyik. Szerintem, aki egy kicsit például akár közétkeztetésben dolgozik, vagy akár iskolában is dolgozik, láthatja, hogy a menzán, de akár máshol is rengeteg élelmiszer kerül sajnálatos módon a kukába. Ezeknek a mentéséről, illetve a tudatos gondolkodásról és a tudatos vásárlásról szól egyébként ez a tabló, hogy valóban szükségünk van-e ezekre, bár igaz, ez nem csak az élelmiszerre lesz majd igaz.
Előre elnézést kérek. A most következő étkezés nem lesz szép látvány. És ha van ott kisgyerek, őt most ki kellene küldeni.
Tehát a körforgásos gazdálkodásnak a része egyébként az életmód is, igaz?
Mindenképpen, illetve az az életmód is, tehát az élelmiszerhez pedig nagyon jól kapcsolható a tudatos vásárlás, és itt van az, hogy például be van rendezve egy ilyen piaci rész is, hisz járjunk piacra, termelőtől vásároljunk, próbáljunk meg olyan dolgokat venni, amelyek tényleg szezonálisak, illetve 30 kilométeren belül állítják mondjuk elő, és így az ökológiai lábnyoma jóval kisebb.
Igen, ezt szokták mondani, hogy azért februárban még nem vegyünk epret a szupermarketben, ugye?
Valóban van egyébként egy ilyen játék itt a kiáltásnak az elején, ahol válogatni kell a gyerekeknek a különböző zöldségeket és gyümölcsöket, és évszak szerint kell betenni a szezonalitásnak megfelelően.
Jó, elkerültük a kis veteményes kertet, a magas ágyást. Ugye ezek a magas ágyások most nagyon divatosak ám, te mennyire tartod jó dolognak?
Én nagyon jónak tartom, és én a debreceni közösségi kertetnek egyébként koordinátora is vagyok, és ott is kiválóan működik, hiszen bebizonyították, hogy már évek óta gyakorlatilag nagyon jól használhattuk. A magas ágyás előtt pedig a vertikális kert van, ami pedig arról szól, hogy függőlegesben is tudunk növényeket nevelni. Nagyon egyszerű módon, itt például a konzervdobozokban vannak különböző fűszernövények és gyógynövények.
De klassz, és amúgy azok meg is maradnak azokban a kis tasakokban, tehát hogyha megfelelő földet, vagy nem tudom én mit kell alá tenni, akkor ezek életben is maradnak?
Igen, de van erre egyébként teljesen más módszer, és itt a könyvtárnak egy szinten leje van egy hidropóniás tornya, ami ugye csak vízzel, illetve a benne oldott tápanyagokkal neveli a növényeket.
Térjünk vissza ide, és itt már is az idő urai. Hát olyan címeket látok itt, ilyenek váltogatják egymást, hogy az avar legyen veled, fast fashion, slow fashion, élelmiszer, vagy az idő urai. Tessék!
Hogy mennyire nem jól gazdálkodunk az időnkkel, illetve mennyire fontos lenne a minőségi időtöltés, nem csak saját magunk, hanem akár családunkkal együtt, és ez még fontosabb lenne. Ugye egyrészt benne vannak azok a témák, amiket az előbb már a divatnál említettünk, hogy mennyi felesleges kacatunk van, amire nincs is egyébként szükségünk, és például a gyerek gyerekek esetében mégse tudnak vele játszani. A másik az az, hogy mit gondolunk minőségi időtöltésnek. Az, hogy egy család összülés, mindenki kezében ott van a mobiltelefon, az nem lesz minőségi időtöltés, de a minőségi időtöltésben az is fontos szerepet játszik, hogy ezt hogy valósítjuk meg. Itt van például az adventi naptáraknak a korszaka, ugye a elmúlt az ünnep, és nagyon sokan ugye meg vannak őrülve, hogy a 24 alkalomra milyen fenét teszünk be a gyereknek. Nem kell mindig tárgyiasult ajándékot betenni, ez nyugodtan lehet olyan is, hogy ma például elmegyünk korcsolyázni, vagy elmegyünk moziba, és ez lesz az igazi minőségi együtt töltött idő.
És hogy jön ez a körforgásos gazdálkodáshoz a hasznos időtöltés?
Ennek a tablónak csak az egyik része a minőségi időtöltés, a másik része pontosan arról szól, hogy ne vegyél felesleges kacatot. És innentől fogva gyakorlatilag, mint ahogy az adventi naptárnál is, nem kell több kacat, lehet nyugodtan tényleg azt az időt másra is, illetve azt az energiát másra fordítani, például a családi tagjainkra.
Félelmetes, hogy hány felé elágazik ez a kiállítás. Szerintem ez idáig az egyik legösszetettebb tárlatod, igaz?
Igen, és ráadásul még így is rengeteg minden maradt ki belőle, hiszen eredetileg csak 10 tablóval terveztünk, és itt már most járunk pont a 11-nél, és még jön, hiszen 13-ból áll az egész kiállítás. Most az erdőkertnél járunk.
Hát ez egy nagyon szépséges dolog, de nem mindenhová tudunk ám csak úgy erdőt telepíteni, vagy az erdőbe kell kertet telepíteni, vagy a kertbe kell erdőt telepíteni. Hogy csináljuk ezt?
Ez az utóbbi lesz a helyes, ez válogassuk meg úgy a növényeinket, hogy azok között legyenek fák, legyenek lágyszárúak, cserjeszintes, gyakorlatilag így egy teljesen divers kertet fogunk létrehozni, amiben ott van az, amiről már beszéltünk, hogy rengeteg más élőlénynek is fog majd akár élő, szaporodó vagy táplálkozó helyet nyújtani. Egyébként ebben az erdőkertben nagyon sok olyan modell van, amiket nem most találtak ki, hanem hosszú régmúltra tekint vissza ezeknek a hagyománya, ilyen például a három nővér. A három nővér az Amerikából származik, amikor egyszerre nevelnek három növényt, mi pedig a kukoricát, a futóbabot, illetve a tököt és cukkinit. Ugye a kukorica lesz gyakorlatilag a fa, és ez lesz a váz szerkezet, erre fel fog futni a bab, és tökéletesen ki is egészítik egymást, míg a talajon fut a tök, és gátolja a párolgást, és a három növény védi egymást, és tökéletes termést fognak alkotni.
És ehhez még néhány fát is ültetünk.
Akár, illetve lehet látni, hogy még mi mindent lehet hozzá tenni, tehát a gombáktól kezdve a gyökérzöldségeket tudjuk nevenni az erdőket stílusban.
De azért, hogyha mondjuk egy ilyen gyümölcsfát ültetünk, azzal sok gond van. Metszeni is kell, aztán betakarítani a termést, lehet, hogy még valamilyen természetes szerrel permetezni is.
Mindenképpen, tehát azért azt vegyük alapul, hogyha van kertünk, azért azzal foglalkozni is kell.
Na, erre nem bír szakítani időt a ma embere, vagy te hogy látod?
Én bízom benne, hogy egyébként egyre többen vannak olyanok, akik ezzel most már foglalkoznak. Ezt egyrészt a közösségi médiában is nagyon sokszor lehet látni, rengeteg olyan oldal van, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy hogyan lehet természetes kertet létrehozni. Olyan kertművelési praktikákat mutatnak egymásnak, amik már beváltak, és hogy mindenki számára ezek elérhetőek, és legfőképpen például vegyszermentesen.
Vizes 8-as kis áthallással, de egyébként mindenki sejtheti, hogy itt azért a vízről lesz szó. Nagyon fontos, én is tudom.
Ugye ez egyik legfontosabb eleme lesz gyakorlatilag a kertünknek, hogy mennyi vízünk van. A tavalyi év egyébként mondhatni, hogy jó volt vízügyileg, de a víz egy olyan kincsünk, amit meg kell tudnunk becsülni, és meg kell tudnunk tartani. Erre számos olyan praktika van, hogy akár az esővíznek az összegyűjtése és annak hasznosítása, vagy az olyan fajok válogatása a kertben, amelyekről tudjuk azt, hogy ahhoz a vízhez, amit mi biztosítani tudunk, megfelelően tudjuk ezeket a növényeket gondozni.
Az esőkert, az esővíz hasznosítása az egyébként most már egyre több helyen én látok ilyen kis gyűjtőhordókat, hogy a csatorna alá helyezik, és akkor abból öntözik a kertet. Ez nem is egy túlságosan költséges megoldás, ugye?
Valóban, és ez nem is új megoldás, hiszen régen is használták egyébként ezt. Az esőkert egy kicsit másabb, itt arról van szó, hogy sokkal nagyobb vízmennyiségről beszélünk, mint ami egy hordóban összegyűjthető, és itt a talajt alakítjuk úgy ki, hogy egy különleges medret hozunk létre, ami mintha egy tó lenne, de természetesen nem tó, de megtartja a vizet a benne lévő növényállománnyal együtt, és egy olyan vízmegtartást hozunk létre, ami sokkal jobb, ha belegondolunk, hogy rengeteg esővizet, illetve csapadékvizet pocsékolunk el. Az esőkertek megvalósításával azonban ennek a megtartása tényleg megoldható.
És nem félő, hogy aztán nyáron egy ilyen szúnyogtanya lesz benne?
Nem, mert ez egy talaj alatti víztartály.
És akkor itt van, hogy ez szakszerűen hogy lehet ezt bárki el tudja készíteni? Egyébként nem kell hozzá nagy tudomány.
Nem, ezekhez igazándiból terület szükséges, tehát itt már mindenképpen abban gondolkodunk, hogy akiknek nagyobb területe van, de például erre alapulnak a hát elsősorban vidéken látható vízzel vezető árkok is. Ugye nagyon sok helyen ezek a vízzel vezető árkok ma már növényekkel vannak beültetve, és nem kotorják őket, hanem folyamatosan karbantartják.
Köszönöm szépen, és itt ér véget ez a nagyszerű kiállítás. Kiknek szánod, és meddig nézhetik meg?
Ez a kiállítás elsősorban a tanuló ifjúságnak jött létre, hiszen magát a kiállítás szakmai anyagát és az ő stílusukhoz, illetve azért készítettük el tankönyv stílusban, hogy kiegészítse a tananyagot, és február közepéig látható itt a Méliuszban. Azonban ez egy vándorló kiállítás, sőt ebből a kiállításból rögtön két példányt is készítettünk, mert itt ezzel a kiállítással párhuzamosan iskolákba is bekerül. Igaz, ott csak a kiállításnak a szakmai anyaga, ahol a tanárok tudják hasznosítani akár szünetben, akár tanórai keretek között.
Mennyi időbe tellett még ezt a kiállítási anyagot így összeállítottad ilyen gondossággal?
Körülbelül 6 hónap.
Körforgásos gazdaság címmel a hulladék visszaforgatás, az életmód és a természetvédelem mentén igyekszik a témát minden irányból szemléletesen, élményszerűen feldolgozni a természettár legújabb kiállítása, mely február közepéig látható a debreceni Méliusz könyvtárban. Erről beszélgettünk Váradi Zoltánnal, a természettár vezetőjével.